Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából. Interjú Merzel György karnaggyal, zenetanárral, a Budapest Terézvárosi Capella Teresiana karnagyával, római vendégszereplésükről. A több szólamúság lélekemelő zenefejedelme Pier Luigi Palestrina. Pater Vértes Ajai László jegyzete. Interjú Merzel György karnaggyal, zenetanárral, a Budapest Terézvárosi Capella Teresiana karnagyával, római vendégszereplésükről. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Merzel György karnagyot, a budapesti Szent Teréz templom Capella Teresiana karnagyát, aki a Vatikáni Rádió angyalüdvözlet kápolnájában, amely jutott a stúdió, 17-ed magával egy felvételt készített egy Palestrina miséről. Kedves György, mi adta az ötletet, hogy Rómába jöjjetek, és éppen itt, a Vatikáni Rádióban egy felvételt készítsetek?
Hát a kórus 12 évvel ezelőtt alakult a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz plébánián. Mikor ide került a plébánosnak Horváth Zoltán plébános úr, akkor közösen merült fel az ötlet, ő, aki egy nagy kultúra és zenebarát, hogy én, aki már akkor több mint egy évtizede a templom kántora karnagya voltam, hogy és közben tanítottam már régóta a Zeneakadémia Egyházzene tanszakán, hogy ő vetette fel, hogy tulajdonképpen itt akkor miért is nincs egy professzionális kórus, akik tényleg magas szinten űznék itt az egyházzenét. Tényleg a belváros kulturális központjával, szívében, az Operaház, a Zeneakadémia közelében. És ezt nagy örömmel vettem az ő kérését, és tettem eleget az igénynek, hogy tanítványokból, kollégák, összeállt, akkor még egy 12 tagú társaság, most már 16 tagú ez a együttes, akik tényleg kifejezetten arra alakultunk, hogy a mintaszerű egyházzenét próbáljuk valamelyest művelni, liturgikus zeneit havonta egy-két alkalommal ünnepi misén, és elsősorban a repertoárunkban még a II. Vatikáni zsinat által is legmagasabb szintűnek és legkövetendőbbnek a gregorián és a palesztrina stílust mutassuk meg mindennél magasabb szinten, és ezt a liturgia kereteiben, tehát ez ne csak egy koncertteremneként hangozzanak el ezek a szép értékek, művek, hanem a liturgiában.
Milyen gyakorta énekeltek a templomban?
Kezdetben havonta kétszer énekeltünk, most általában havonta egyszer, ha különösen ünnep van, akkor kétszer. Igazából ennek az is az oka, hogy amennyiben előny az, hogy itt tényleg nagyon képzett énekesek alkotják, tehát a kórusban több olyan karvezető van, akiknek külön saját kórusa van egyébként máshol. Kollégák, zeneakadémiai tanárok, növendékek is vannak ügyesebbek. Tehát ennek az az ára, hogy ezek az emberek nagyon elfoglaltak. Tehát ezer más helyen lekötelezettek, koncertek, egyéb szereplések, vagy akár liturgikus szolgálat, vagy kántori szolgálatot látnak el máshol. Tehát nagyon nehéz egyeztetni az időket. Tehát van, hogy mi augusztusban a következő júniusig megvan az összes programunk, mert másképp nem is lehet.
És hogy ide Rómába zarándokoltatok?
Ez már a kezdetben, amikor Török Csaba atya káplán volt a Zoltán atya mellett, akkor ő és a Róma kapcsolatai révén már nagyon hamar 2008-ban kikerültünk egyszer. Ez egy nagyon nagy élmény volt nekünk, akkor is itt énekeltünk, akkor csak 12-en voltunk, de azóta is a társaság emlegette, hogy milyen jó volt, mikor megyünk, és hát mostanra sikerült ezt összeszervezni, egy kis anyagi segítséget kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól és a 6. kerületi önkormányzattól, amit ezúton is köszönünk, úgyhogy így sikerült most ezt az utat. És hát Vértes Ajai atya nagyon kedves segítségével, aki segített közvetíteni itt a Szent Ignác templommal, mert ezt szokasztam előre elárulom, vagy még ezt nem mondjam.
De igen, lehet, majd arra rákérdezek.
Igen.
Viszont azt szeretném elmondani, hogy most május 31-én szombaton készül ez a beszélgetés a rádió stúdiójában, amikor a zenei felvételre a rádió kápolna stúdiójában sor került, annak vége volt, éppen mentem le hozzátok a szerkesztőségünkből, találkoztam a technikussal, aki éppen a felvételt készítette, és megkérdeztem tőle, na és milyen volt. És akkor megrendültem, mondta nekem, a szívére tette a kezét, és azt mondta, hogy itt belül, és becsukta a szemét hozzá, itt belül megérintett. Most egy technikus, aki a technika dolgaihoz ért, ő nem zenész, ez a vallomás őszinte hiteles volt, és sajnos nem lehettem ott, mert éppen Szent Otyának a mai bukaresti útját kellett ő közvetíteni, illetve azzal foglalkozni, de hát azért ez elmondta, hogy milyen lehet. Persze meg fogom hallgatni majd azt a műsort, úgyhogy már eleve köszönöm ezt a lehetőséget is. És akkor tovább menvén van ez a felvétel, tehát a stúdió felvétel, de lesz egy rendes élesben szerep is, amikor templomban Isten nagyobb dicsőségére énekeltek. Méghozzá éppen az Isten nagyobb dicsőségére ad majorem Dei Gloriam jelszó kitalálója Szent Ignác templomában.
Igen, vasárnap a 11:30-as szentmisén fogunk közreműködni egy palesztrina misét, amit most fel is vettünk, annak egyes tételeit, egy gyönyörű Victoria motettát, ami az Ascenzió, bár az ma ünnepeljük éppen ugye a csütörtökön, de ez Magyarországon vasárnap ünnepelik, tehát ez úgy érezzük, hogy ez méltó és igazságos, tehát egy gyönyörű Victoria mennybe meneteli motettáját énekeljük, és talán utána még egy-két motettát a mise után, hogyha igen, van erre igény.
Palesztina Szent Mise. A Szent Márta ház a pápai lakosztály mellett van egy szép barokk épület a Vatikán város falán belül. Egy márványtábla hirdeti, hogy ettől eddig közel 30 éven keresztül itt lakott Pierluigi Palestrina. A Vatikánon belül karnagy, zeneszerző, hatalmas nagy zenei tekintély. György, szerinted miért mértékadó az ő zenéje máig az egyház zene számára?
Lehetne itt nagy szavakat mondani, a tisztasága, a nemessége, igazán szakemberek számára is a legmagasabb fokú igényesség és a zeneszerzésnek a alapiskoláját, a palesztrina stíluson nevelkednek mai napig, a kezdeti tanulmányaik úgy kezdődnek a zeneakadémián a zeneszerzőknek. De az a döbbenetes benne, hogy pont is visszakapcsolódok erre, hogy egy technikust is így megtudhatni. Tehát, hogyha ez a zene, ami egyébként tényleg nagyon nagy felkészültséget igényel, tényleg nagyon nehéz, és nem is véletlen ezért, hogy nem sokat halljuk sajnos templomokban. De hogy mégis az egyház fontosnak érzi, és mai napig fontosnak érzi, hogy a Gregorián mellett ezt a stílust, mint sajátját, mint a legfontosabb emblematikus zenéjét, és talán az, hogy még egy fontos, hogy a liturgiára, tehát a liturgiára talán a leginkább alkalmasabb a Gregorián mellett. Miért? Mert nem öncélű, nem úgy akar hatni a szívre, az érzelmekre, hogy szép akar lenni, hanem egyszerűen maga a nemességével hatja meg, vagy fogja meg mégis az embert, és emeli föl. Talán ez sok titka van, és tényleg az az előbbi példa egy jó példa erre, hogy sokan mondják, hogy az a komoly zene az igazából csak koncertekre való, a templomba az nem is annyira, de ha igenis látjuk, hogy egy nem képzett embert is, ha az tényleg megfelelő módon szólal meg, megérinti a legegyszerűbb embert is akár a liturgián belül is.
Amikor először láttam a kórusok tagjait, akkor rögtön azt tűnt fel, hogy csupa fiatal, akik lelkesen hittel, hiszen ez egy hívő közösség, nem csak jó hangú közösség, hanem jó szívű közösség is tud énekelni. Ilyen szempontból nem kell félteni azt, hogy az egyház zene az időzelbetéve öreg lenne.
Igen, sokan félreértik azt, hogy új zene, meg új persze kell megújulni, az egyház megújul minden szempontból, de bizonyos dolgokhoz mégis ragaszkodik az egyház, ami időtlenek. És úgy érzem, és úgy vallom, hogy a liturgiának a része, a liturgiás ilyen, és a liturgiának tulajdonképpen része kell, hogy legyen a zene, az egyház zene, és nem pedig egy külcsin rajta, nem csak egy hab, hanem hogyha annak tényleg abszolút része, akkor a legméltóbb helyen van, és akkor a célját is a legjobban éri el.
Kedves maestro, hálásan köszönöm a felvételt, köszönöm a zenét, amit majd a hallgatóink is hallhatnak, és akkor további áldott római jelenlét és szolgálatot.
Nagyon szépen köszönöm.
Mercel György karnaggyal, zenetanárral, Páter Vétesajai László beszélgetett. A többszólamúság lélekemelő zenefejedelme Pierluigi Palestrina, Pater Virtasa Jai László jegyzete. Giovanni Pierluigi da Palestrina, vagyis Palestrinából való Pierluigi, de csak egyszerűen Palestrina. Ahogy Caravaggio neve a világon, ma nem a lombard szülővárost idézi fel, hanem a rövid életű, tragikus sorsú és világhírű festőt, becsületes nevén Michelangelo Merisit, Palestrina neve is megáll a maga lábán. Palestrina, vagyis Principe della Musica, a zene fejedelme. Először is, mert fejedelmi zenét írt, másodszorban pedig, mert fejedelmek udvari zeneszerzője és karmestere, hiszen nem csak pápák sorát szolgálta, de hívták a bécsi császári udvarba, az ősi kasztíliai főváros Toledóba, a Gonzaga hercegek Mantovájába. Ha valaki még kételkedne, akkor a 150 évvel későbbi Johann Sebastian Bach véleményét kellene kikérni, de szerencsére ő reánkhatja azt, amikor az olasz mester miséit tanulmányozta, és eligazító mértéket talál bennük. Palestrina az első zeneszerző, akinek még éltében megjelenik az Omnia operája, vagyis műveinek teljes kiadása, igaz, 13 nagy kötetben. Aztán Bach után Beethoven, Mendelssohn és Debussy tekintőt biztos kezi maestrónak, a romantika korában pedig Victor Hugo Palestrinát a szent zene, a muzika szakra atyának nevezi. Palestrina egy év hiány 70 évet élt, és mindig fáradhatatlanul, igényesen dolgozott. Keze alól, de sokkal inkább a szívéből 104 mise, több mint 300 motetta, 35 magnifikát, 11 litánia, 4 lamentáció, 42 egyházi madrigál, 91 profán madrigál, 68 offertórium és 72 különféle himnusz kerekedett ki. A Vatikánban a Szent Anna kapu mellett egykor balra állt az a kapu, amelynek utódán, vagyis a később ott emelt épületen 1925-től márványtábla hirdeti a Cinquecento, vagyis az 1500-as évek második fele jeles lakóját. Itt állt a ház, amelyben 1571-től egészen haláláig, 1594. február 2-áig élt Giovanni Pierluigi da Palestrina. Emlékére állította a római Szent Cecília Akadémia. Gyerekkorában már felfedezett zseni. A Santa Maria Maggiore kórusában a Pueri Coriales, a gyermek kórus énekesek között tanul és énekel. Fiatalemberként tér haza Palestrinába, ahol a város Szent Agapito székes egyházában énekel, a város püspöke Giovanni Maria del Monte bíboros mellett. 1550-ben harmadik Gyula néven pápává választják a püspökét, és ő, a pápa, rögtön magához hívja a kereken 25 éves saját énekesét, karnagyát és zeneszerzőjét. Kinevezi a nevét viselő Capella Giulia élére kórusvezetőnek és a Sixtus Capona kórusába énekesnek. 4 évvel később negyedik Pál pápa a tridenti zsinat szellemében szigorít az éneklés feltételein. Csak nőtlenek maradhatnak, és akik csak egyházi műveket komponáltak. Szegény Palestrina duplán vétkes. Igaz, Isten kegyelméből, de megházasodott, és ráadásul még világi madrigálokat is szerzett. Viszont a lateráni Szent János pápai székesegyház kórusa örömmel átveszi, és pár évvel később házasság ide-oda megint visszatérhet a Capella Sistina kórusába. Közben lázasan dolgozik, komponál és komponál. Segíti ebben mélységes hite, ami minden művén áttetszik, mint tűzzománc alól az arany alap. Ebben a korban a pápai művészetek vezetője Michelangelo, mint a Fabbrica di San Pietro vezetője. A zenei életet Palesztina irányítja, míg a tudás világában Marcello Cervini bíboros igazgatja a Biblioteka Vatikánában a tudós kutatást. Meglepetésre éppen őt választották meg harmadik Gyula után, és az új pápa szokatlan módon nem vett fel új nevet, hanem saját keresztnevét használta, második Marcellus néven. Az akart maradni, aki volt. Ez a tudós, szerény, fedhetetlen életű pápa, aki a tridenti zsinat három elnökének egyike. Ötödik Károly császár mellett pápai legátus, ügyes diplomata, de az imádság embere elsősorban, sajnos csak 3 hétig szolgálhatott Péter székén. Rokonait be sem engedte Rómába, nehogy visszaéljenek a nevével. Azonnal reform bullát kezdett írni, de egy célütés hirtelen elvitte. Palesztina azonban közelről látta, még bíboros könyvtáros korában, aztán pápaként is, és az ő tiszteletére írta egyik legjelesebb művét, a Missa Papae Marcellit. Nem neki ajánlotta, hanem a nevében, a pápa szellemiségében írta jóval később. A remek műhöz anekdóta is kapcsolódik. Sokáig azt tartották róla, hogy a Marcellus misét a polifon zene védelmében írta a tridenti zsinati atyák számára. Az 1545 és 1563 között az Alpok déli lejtőjén, tehát a császári Németországtól nem is messzire fekvő kisváros, gyönyörű románkori bazilikájában tartották azt a zsinatot, amely a reformációra válaszként saját magát reformálta meg. Híre járta ugyanis, hogy a szent zenéből számízni akarják a többszólamú polifon zenét. Palesztina errefőtt csak úgy szántotta kalamárisával a mély mártású papírost. Ha eltörlik a polifon egyházi zenét, neki akkor vége van. Marcellus pápát látta lelki szemei előtt, benne bízott, és a legtisztább többszólamú misét írta meg. 6 hangon, mindig Gregorián indítással, szép, tisztán érthető kiejtéssel, nem terjengősel, de mindig angyalos szárnyalással. A polifon zene maradt, a zsinati atyákat legyőzte a Palesztina többszólamúságának szárnyalása. Palesztina élete sajnos olyan tragikus, mint a festőóriás Rembrandté. Ő is elveszti feleségét, gyermekeit, testvéreit, és elárvultan egyedül marad. Özvegyemberként fogadalmakat tesz, felveszi a kisebb rendeket és papnak készül. A gondviselés azonban más utat szán neki. Újra házasodik, majd 1571-ben végleg megállapodik a Szent Péter bazilika mellett, abban az említett házban. Naponta átjár túloldalán a Sixtus kápolnába, és csak írt, komponált Isten dicsőségére és a szűzanya tiszteletére. Angyalok sugalmazták neki a mai tiszta zenét, amely fölemeli a lelket. Ő valóban azt akarta, amit a Szent Mise mond, Sursum corda, emeljük föl szívünket. Ilyen lélek emelő muzsika a palesztrinai zene. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk adtad és megőrzöd nekünk Pierluigi da Palestrinát. Vele együtt mi is dicsérünk téged. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszönő, hogy búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!